Szép jó napot kívánok, ez itt a Cégkassz, a podcast a Garantika Hitel Garancia ZRT támogatásával. A kis és középvállalkozóknak próbálunk kézzelfogható információkat adni a gazdaság területeiről, azokra a kérdésekről, amiket őket érintik és érdekelhetik. Az egyik ilyen fontos kérdés az, hogy mikor indulnak el a beruházások, ehhez természetesen a fogyasztás kell fölpörgetni, hiszen akkor fognak beruházni a cégek, ha már azt érzik, hogy a fogyasztás növekszik. Azt, hogy a beruházások mikor indulnak, azt leginkább talán az építőiparban lehet megtapasztalni, hiszen ahhoz, hogy egy beruházás megtörténjen, ott azért föl kell építeni valamit. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy vendégül hívjuk Juhász Attilát, az Újház ZRT elnökét, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének tagozatvezetőjét, hogy beszélgessünk arról, vajon érzik-e már az építőanyagkereskedők, illetve az építési vállalkozók ezt a beruházási boomot, vagy valami hasonlót, hogy a jövőben talán ezzel indul. Szervusz Attila, jó napot kívánok!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
No, nézzük akkor egy kicsit, hogy láttok-e már valamiféle élénkülést a piacon, vagy előre tekintve lehet-e már látni azt, hogy a cégek, illetve hát ugye majd a később kibontjuk egy kicsit a lakosság is, elkezd gondolkodni abba, hogy felújít, beruház, új épületet, új irodát, új gyáregységet épít. Mi a helyzet?
Talán érdemes visszatekintenünk egy-két évre. 2022 egy csúcsév volt az építőipar tekintetében. Talán ennyire jó év még soha nem volt, mint 2022-ben. Egy hihetetlen intenzív felfutás volt, és hajlamosak vagyunk azért magyar vállalkozók mindig az előző évhez mérni magunkat. Na, aztán ezután jött a fekete leves. A tavalyi évben 2023-ban azt tapasztaltuk, hogy több okból kifolyólag, de nagyon visszaesett a kereslet az építőanyagok iránt. Nyilván ez egyfajta lakmuszpapírja annak, hogy az építőipar hogyan teljesít, tehát az építőanyagból nem fogy sok, akkor vélhetően azt mutatja a teljesítményét, hogy az építőipar sem teljesít annyira jól. És megközelítőleg 26%-kal csökkent 23-ban az építőanyagforgalom, és érdemben 24-ben sem változott. Tehát azt látjuk, hogy azért most van egyfajta visszaesés, ami inkább azt mondom, hogy az elmúlt másfél évet jellemzi. Látunk apró jeleket, és úgy fényt az alagút végén, hogy ebből van kiút, de most úgy látjuk, hogy nem a legjobb időszakát éri a hazai építőipar.
Mennyire várható az, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján mennyivel hamarabb látjátok ti azt, hogy elkezdenek érdeklődni, elkezdenek nagyobb építőanyag lekötések felől érdeklődni, illetve ezeket megpróbálják lekötni előre a vállalkozók azért, hogy legalább akkor, ha elindul ez a beruházás, akkor ne az legyen, hogy várni kell mondjuk a tetőcserépre.
Világos. Néhány hónappal előtte azért látjuk már, hogy ajánlatokat kérnek, és például az ajánlatok darabszámának a bővüléséből tapasztaljuk azt, hogy lehet bővülés a keresletben, de azért az építőiparról azt kell tudni, hogy van egyfajta tehetetlensége. Tehát, hogyha valaki belekezd, és valaki csinált már éppen egy felújítás, vagy egy családi házat épített, akkor az tudja, hogy az egy olyan jellegű feladat, hogyha egyébként azt elkezdik, akkor azt általában be is fejezik. És azért nagyon jól mutatta például a 2008-9-es válság idején is, hogy például nekünk nem 2008-9-ben voltak a legnehezebb évek, hanem utána 2010-2011, tehát van egyfajta csúszása az építőiparban. Most, ami nekünk nagyon nagy problémát okoz, hogy az építőiparban a legnagyobb szereplő a magyar állam, aki körülbelül a hazai megrendelés állománynak nagyjából az egyharmadát adja, ott gyakorlatilag teljesen lehúzták a megrendeléseket, nagyon komoly megrendelés visszaesést mutat az állam, és ez nyilván az egész ellátási láncon végig vezethető.
Erről akartam is kérdezni, hogy ezt a fajta megrendelési boomot, amit az állam tudott generálni, ezt tudják-e kipótolni azok a lehetőségek? Ez egyrészt ugye visszakérdezek azért arra, hogy ha 2-3 hónapra előre láttok, akkor van-e már valami óvatosság, hogy ez a évvége fele, bár nem egy tipikusan nem az építőiparnak a jó időszak az évvége, de hogy ez már esetleg látszik előre, tehát vannak-e olyan remények, hogy a simán piaci beruházások valamilyen szinten pótolni tudják ezt, illetve azt, és itt most öntön a lakossági oldalon, hogy azok a támogatott programok, amelyek elindultak januárban, ugye a Csók Plusz, illetve most a napokban az otthonfelújítási támogatás, hogy ennek a növekvő kereslete, ez valamit vissza tud-e szépíteni ebből a kimaradt beruházási bumból?
Igen, ugye több kérdés volt, az elején említetted a szezonalitást az építőiparban. Képzeld el, hogy ez ahhoz képest 28 éve vagyok gyakorló építőanyagkereskedő is, tehát én nagyon tiszta emlékem van arról, hogy még a 2000-es évek elején is a téli időszak, az építanyag kereskedelem az egy teljesen holt időszak volt. Azzal, hogy az időjárás ilyen jelentősen változik, és igazából nincsenek kemény telek, gyakorlatilag megszűnt már ez a ciklikusság. Most nem mondom, hogy nincs a téli időszakban egy kis visszaesés, de messze nem áll le az építőipar. Az anyagok egyre korszerűbbek, egyre több olyan termék van, ami akár hidegben és melegben is használható, és egyértelműen a válaszom igen, tehát hogy azok a állami ösztönzők, az otthon támogatás, az otthon felújítással kapcsolatban azoknak érzékeltő jelei vannak. Az egyik ilyen például, hogy a hitelezés is azért láthatóan megélénkül, tehát hogy például nekünk például ez egy nagyon fontos szempont az építőiparban, hogy a lakás célú hitelezés az hogyan alakul. Ebben például 2022 volt egy csúcs hónap, mondjuk az elmúlt
három évet. Benne volt a zöld hitel program.
Nyilván benne volt, azért benne volt az is, hogy igen, kedvező kamat feltételek voltak, de azért ott ilyen 150 milliárd forint környéki kihelyezés volt, és azért abban volt jelentős felújítás tétel. Ebben a mélypont emlékeim szerint 2023. február volt, amikor mindösszesen 38 milliárd forintnyi lakás célú hitelt helyeztek ki, és azért az örvendetes, hogy ebben elindult most egy pozitív folyamat. Tehát most legutóbb talán a májusi adatra emlékszem, hogy 130 milliárd forint környéke volt, és igaz, hogy ennek nagy része használt lakás célra megy, de azért azt látjuk, hogy a magyar ember az olyan, hogyha egyébként ő elad például egy használt lakást, akkor ő költözik véletlenül egy másikba, amit szinte fel kell majd újítani, ott azért lesznek vele feladatok. Tehát ugye áttételesen a használt lakáspiacnak is van hatása az építőiparra. És igen, most van egy nagyon, nagyon jó program, ez az otthon felújítási program, ahol akár 1 millió forintnyi önerő mellé, akár 6 millió forintnyi támogatást is lehet kapni. Ennek egy része visszanemtérítendő, ennek egy része pedig kamatmentes hitel. Ez egy nagyon jó konstrukció, tehát egyértelműen azt látjuk, hogy óriási az érdeklődés. Mi például újházhálózatként megpróbálunk ezt többet adni, és nem feltétlenül csak szimplán építőanyag értékesítősről szól már a munkánk, hanem például pályázati tanácsadásban segítünk, tehát segítjük azt a komplett pályázati anyagot összekészíteni, úgyhogy a jelzett MFB pontokra tulajdonképpen csak be kellem vinni az ügyfélnek. Az elmúlt egy-másfél hónapban több mint 3000 ügyfél regisztrált be erre a szolgáltatásunkra, tehát igény van rá.
Beszélünk majd mindenképpen erről, de még azért egy érdekes kérdés, ami akkor itt most föl fog vetődni, hogy a korábbi építőipari boomok is idején hol az építőanyag jelentette a szűk keresztmetszet, hol meg az, hogy nem volt elég munkás, aki ezeket beépíti az épületekbe, irodákba, gyárakba. Most hogy állunk, van-e valahol szűk keresztmetszet, érzitek-e?
Ebben nem érzünk szűk keresztmetszetet. Valóban, ahogy említettem, 2022 volt egy csúcsév, ott azért volt néhány olyan építőanyag, ahol akár heteket, hónapokat kellett várni a termékekre, és nagyon sok mindent úgy tudtunk megoldani, hogy külföldről kellett behoznunk építőipari terméket. Ma nyugodt szívvel tudom mondani, hogy egyáltalán nincs hiány, tehát építőanyag hiány egyáltalán nincs, és a szakemberek szempontjából is ugyanezt el tudom mondani, mert érzékeltő azért az a visszaesés az építőiparban, és azért sokkal könnyebb találni most építőipari szakembert. Nyilván más kérdés, hogy ez mennyire minőségi az a szakember, és hogy azért most ez a kókler jelenség az újra felszíre tört, tehát látjuk azt, hogy nem minden szakember tökéletes. Ebben egyébként próbál segíteni az állam is, például ebben az otthonfelújítási programban.
Egy minősítéshez van kötve.
Egy minősítéshez van kötve, egy regisztráció. Hozzá kell tenni, nem kötelező velük dolgozni, de ha valaki minősített kivitelező, akkor jóval nagyobb előleget, akár 75%-nyi előleget is lehívhat ebben az otthonfelújítási programban. Én azért arra számítok, hogy a kulcs szakmákban, ami az otthonfelújítás, ez ugye most energia hatékonyságról beszélünk, és itt különösen a homlozat szigetelő szakemberek, a nyílászáró beépítők, az épületgépészek, én azt gondolom, hogy ott számítunk majd némi hiányra, de ezt megítésem szerint néhány hetes csúszás lehet csak. A program viszont lehetőséget ad arra, hogy a hitel bírálat után 2 év is van a befejezésre. Tehát ennyi idő alatt én úgy gondolom, hogy fel lehet újítani.
Hát a nagy kérdés az az, hogy ez a új termék, ez mennyivel jár majd adott esetben az ingatlanok, adott esetben az építőanyagok drágulásával. Korábbi években, amikor bejött egy-egy ilyen állami támogatott konstrukció, tehát a csoknak az első körében hihetetlen mértékben megemelkedtek a telekárak, ezt láttuk, és volt a korábbi otthonfelújítási program, akkor pedig az építőipari szakmunkáknak a díjai emelkedtek meg nagyon. Ugye én akkor újságíróként pont akkor még ezért területért felelős államtitkárként volt Novák Katalin, föl is tettem a kérdést, hogy valóban ezt szerették volna elérni ezzel a támogatással. Erre ő azt mondta, hogy azért az nem olyan nagy baj, hogy hazajönnek a szakképzett munkások, akkoriban pont ugye a szakmunkások hiánya volt az, ami nagyon komolyan volt. Ez akkor ezek szerint megtörtént, de a kérdés az, hogy van-e árfelhajtó tényezője egy ilyen támogatási programnak?
Ez a mostani program, ha az otthon felújításról beszélünk, hogy ez megközelítőleg 100 milliárd forint, egész pontosan 108 milliárd forint. Nyilván ennek van némi addicionális hatása még, mert egyéb felújításokat is meg fognak ejteni az emberek. Egy például készítettünk ezzel kapcsolatban egy reprezentatív kutatást, hogy megkérdeztük azokat az embereket, akik részt fognak majd venni ebben a programban, hogy milyen egyéb felújítást terveznek még, ami mondjuk nem elszámolható a program keretében. És például az egy harmada mondta a válaszadóknak, hogy tetőfelújításban is gondolkodik, egy másik harmada mondta, hogy például a burkolatot is ki fogják cserélni. Tehát úgy gondoljuk, hogy ennek akár közel 200 milliárd forintnyi összhatása is lehet, ami ugyan nem kevés, de a teljes építőipari vertikumot tekintve azért ez mégsem akkora tétel. És alapvetően azért azt kell látni, hogy termék bőven van, nagyon sok új gyártói kapacitás is lett Magyarországon, a verseny az rendkívül kiélezett, megközelítőleg 1000 építőanyagkereskedő van a piacon, és sokkal inkább most azt tapasztaljuk, hogy kedvezőbb árak vannak ma 2024-ben, mint például a tavalyi évben voltak, ez átlagosan mondom, hogy 5%-ot jelent, és nem is számítunk jelentős mértékben a második fél évben, hogy ez változzon, tehát ez maximum inflációval arányos mértékű lehet a áremelkedés.
Ugye ebben a mondatban megfogalmaztad végül is azt, hogy akkor még nem látszik annyira, hogy mivel lehetne kipótolni azt a nagy állami beruházási boomot, tehát ez egy szépségtapasznak elegendő körülbelül.
Igen, aminek hozzá kell tennünk, nagyon örülünk, tehát ezért vártuk, de valóban inkább szépségtapaszt.
Viszont, és ugye a második mondat a válaszodnak abban arra mutatott rá, hogy nagyon sok szereplő a korábbi éveknek a akár az állami beruházási boomjára, akár egyebekre tervezve ráépült arra, hogy megpróbál ezen a piacon működni. Az egyik része az az, hogy hogyan fog konszolidálódni a piac, kell-e, hogy konszolidálódjon ez a piac, illetve a másik oldal, ami pedig a igénybevevők részére fontos lehet, amit szintén említettél, hogy ha több a gyártó és több a kereskedő, akkor lehet olcsóbb terméket kifogni, vagy akár olyan akciókba beszerezni ezeket az árukat, amelyek sokkal kedvezőbbek. A kérdés az, hogy hogyan kell eljárni. Ez most valószínűleg az új házas sapkádnak szól.
Igen, tehát hogy mennyire legyen körültekintő az ügyfél. Én azt látom, hogy ha most konkrétan például az otthonfelújításról beszélünk, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy mivel ez nagyon-nagyon bonyolult pályázat, és azt gondolom, hogy egy átlagember, aki kevésbé igazodik el a pénzügyek területén, ott mindenképpen azt mondanám, hogy érdemes valami fajta külső tanácsadót, pályázatíró segítséget igénybe venni. Ha egyébként ezt kivetítjük az építő anyag beszerzésre, és akár például a szakembereknek a kiválasztására, én úgy gondolom, hogy mindenhol első körben a referencia az, ami a legfontosabb. Tehát bátran kérdezzenek a baráti körben, ismeretségi körben, referenciák után. Én úgy gondolom, hogy az építőanyagkereskedelem az eléggé letisztult, sok szereplő van, látszik egyfajta koncentráció, tehát azt például látjuk, hogy a nagyobb cégek, ahol bővebb szolgáltatási palettával dolgoznak, nagyobb árukészlettel, jobb logisztikai kapacitással, ott ezeknél a cégeknél talán a növekedés nagyobb mértékű, mint a kis családi vállalkozásoknál. A mi területünkön, az építőanyagkereskedelemben még nagyon sok ilyen családi kis tüzéptelep van, ahol akár 10 fő alatti a létszám. Én azt látom, hogy a versenyképesség azért az egyre nehezebb fenntartani. Mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes olyan helyre menni ilyen típusú beszélésre, ahol jó tanácsot tudnak adni, ahol jó szakértelem, ahol képzettek a munkatársak. Nyilván, ha ezt elmondhatom az újházról, hogy nálunk ez megvan, tehát rengeteget teszünk, és költünk arra, hogy a munkatársainkat edukáljuk, saját trénercsapatunk van, saját vizsgaanyagunk van, nálunk vizsgáztatjuk a munkatársakat, folyamatosan próbavásároltatunk a telephelyeken, ahol mérjük mindig az ő szakmai kompetenciájukat. Ez érdemes, tehát hogy érdemes ilyen.
Egy másik kérdés lehet az, hogyha az ember elkezdi mondjuk ezt a felújítást, belekezd, és van egy tervezett ütemterve, és abban nagyon sokszor belecsúszhat egy olyan, hogy bocsánat, én tudom mondani, hogy lényegében az építőanyag kereskedők egy jelentékeny része is szintén just in time-ra készíti fel a saját kapacitásait. És mi van akkor, ha megcsúszik mondjuk a szállító vagy gyártó sor, mert hogy éppen nem jött össze annyi megrendelés, ami az adott típusú padlólapot le kéne gyártani, és ilyenkor azért ez 2-3-4 hetes csúszást jelent, ami egy olyan megrendelési állománnyal bíró piacon, mint ami várható itt a otthonfelújításban, ez komoly gondot jelenthet. Ezzel ellen lehet védekezni?
Úgy gondolom, hogy érdemes külön választani az építőanyagoknak azt a részét, ami egyébként hazai forrásból jön. Ez egyébként nagyjából a fele, és megközelítőleg az építő anyagoknak a másik fele pedig külföldről érkezik. Ott azokon belül azért van néhány olyan termék, és most elég jó belenyúltál ebbe a burkolatba, ahol ráadásul nagyon sok egyedi termék van, azoknak mind-mind különböző kódja van, ezek ilyen úgynevezett ilyen sarzs, különböző kaliberek vannak a csempében, nem is akarok itt elmenni ebbe a műszaki részleteibe, de ott valóban előfordul, hogy éppen mondjuk egy olasz beszállító, jellemzően mi dolgozunk, ott akár több hetes, vagy akár belecsúsztunk meg 2-3 hónapos csúszásba is. Talán azt mondanám, hogy a kereskedők jelentős része, például aki burkolattal foglalkozik, ott azért ráállnak bizonyos típusokra. Én mindenképpen azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy érdemes azért abban gondolkodni, ami egyébként raktárkészleten is felelhető, mert sokkal kisebb a kockázata annak, hogy emiatt megcsúszhat az építkezés, de ezt nem lehet teljesen kivédeni, tehát sajnos ez benne van a pakliban.
Hogy látjátok a másik oldalon, a munkaerővel lesz-e gond ebből a szempontból? Említetted, hogy nagyon sokan megérkeztek a kóklerek erre a piacra, illetve valószínűleg azok a vendégmunkások, akik korábban nagy állami beruházásokon dolgoztak, azok lehet, hogy most átmennek ilyen, most nem azt mondom, hogy egy egyedi kádárkockának a felújítására, de azért 90 előtt épültek a jó pár olyan házgyári épület is, aminek szintén lehetne a felújítására pályázni ebbe a programba.
Igen.
Igen,
tehát látjuk, én úgy gondolom, hogy nyilván az építőipari szereplők megpróbálják megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, és hogyha kevesebb állami beruházás lesz, akkor egyébként a lakossági vagy a vállalati szegmensben fogják megtalálni a számításukat, és egyértelműen látjuk, hogy ez be is következett. Tehát amik például egy nagy generál, aki akár sok 10 milliárdos vagy 100 milliárd fölötti éves árbevétellel rendelkezik, azért korábban nem volt annyira jellemző, hogy ilyen relatív kisebb, ilyen 500 milliós, 1 milliárdos építőipari munkákra is adjon ajánlatot. Most azt látjuk, hogy például ami 2022-ben 3-4 szereplő adott egy ilyen munkára ajánlatot, ma már látjuk, hogy 10-20. Tehát nagyobb a verseny, és én úgy látom, a nagyobb piaci szereplők is inkább lehajolnak a kisebb megrendelésekért.
Uh-huh. És akkor őnekik viszont megvan a megfelelő szakembergárdájuk, akinek a foglalkoztatását így tudják megoldani.
Igen, úgy látom, hogy igen, tehát hogy egyrészt megvan a saját szakembergárda, ezekre a nagy cégekre is azért jellemző, hogy nagyon sokan alvállalkozókkal dolgoztatnak, akik az alvállalkozók pedig ott teljesen életszerű, hogy ők a lakossági szegmensben és a állami megrendelésekben is mozognak.
Kanyarodjunk egy kicsit azért rá a kis és középvállalkozókra, de őket valószínűleg most abból az oldalból, hogy akik az építési területen dolgoznak, vagy akár majd a később megrendelőként várnak. Az építési vállalkozóknak is, és minden vállalkozónak nagyon fontos az, hogy ők valószínűleg finanszírozást szeretnének bármiféle beruházáshoz, akár ahhoz, hogy felépítenek egy megrendelőnek egy épületet. Mennyire láttátok az elmúlt évben, amikor az infláció miatt iszonyatosan megemelkedtek a hitelkamatok, a vállalkozói oldalon ugye 20% közelében is voltak hitelkamatok, hogy ez egy komoly stoppot jelentett. Mennyiben tudott ebbe segíteni az a hitelprogram, amit az állam fönntartott, részben a Baross Gábor program, illetve a kis és középvállalkozóknak a Széchenyi hitel, ezt mennyire tudták igénybe venni az építési cégek?
Én azt látom, hogy a kifejezetten 2023-as évre jelentős hitelfelvétel az én kapcsolatrendszeremben az ilyen típusú támogatott hitelek voltak a KKV-k esetében, és egy olyan óriási féket jelentett az, hogy egyébként a normál piaci kamatok azok jóval magasabbak voltak. Egyébként nagyon érdekes, hogy van némi kitekintésünk például Németországra és a német piacra. Németországban is például egy lakást általában mondom, most beszéltem pont a néhány napja egy németországi ingatlanfejlesztővel. Ott ilyen 1-2% között voltak korábban a piaci kamatok, ezek most felmentek 5% környékére. Egyébként a lakosság is hasonló feltétellel jut hozzá mondjuk egy új lakás célú hitelhez, teljesen földbe állt a német finanszírozási piac. és mi Magyarországon várjuk az 5%-os lakáshitelt, tehát úgy gondoljuk, hogy itt például el tudna indulni, hogyha egy ilyen támogatást, vagy illetve ilyen szintre konszolidálódna a kamatláb. Meggyőződésem, hogyha egyébként támogatott hitelek a KKV-knak nem lesznek, visszatérve az eredeti kérdésedre, akkor a hitel kihelyezés is enélkül nagyon be fog lassulni. Úgyhogy hát számítunk arra, hogy ennek azért lesz folytatása. Mi magunk is fejlesztettünk, mi magunk is folyamatosan beruházunk, és azért egy óriási segítség volt, hogy rögzített forint alapon lehet jó feltétele hozzájutni, úgyhogy...
És hogy látjátok egyébként ugye a Garantika, amit támogatunk ebbe a történetbe, aki ugye hitelgaranciát nyújt, ez nem az a fajta hitelgarancia, mert eddig beszélgettünk, itt konkrétan a hitelnek a nyújtásába száll bele a Garantika, hogy mennyire érzitek azt, hogy a garancia vállalkozások számára az építőipar az abból a szempontból azok a tisztulási folyamatok miatt, amiről te beszéltél az elmúlt időszakban, hogy ez egy kicsit kedvezőbb szemüveg alá esik, és nem annyira szigorúak ezekkel a bizonytalanságokkal terhelt ágazattal szemben, mint aminek volt akkorában.
Igen, mi azt tapasztaljuk, hogy különösen az elmúlt másfél évben, amikor az építőipar nem a legjobb arcát mutatja a finanszírozók irányába, különösen felértékelődik egy Garantikának a szerepe. Tehát a saját beruházásainknál is azt látjuk, hogy a Garantika mögé állt, és úgy gondolom, hogy azokat a típusú beruházásokat mi nem tudtuk volna megejteni, hogyha egyébként egy Garantika nincsen, egy hitelgarancia nincsen. Úgyhogy nagyon-nagyon jónak értékeljük, és köszönjük, hogy ebben támogattak és segítettek minket.
Végezetül egy kicsit próbáljunk proféciákat adni arra, hogy mi lesz ezzel a piaccal egy vagy három év múlva, bár itt ugye valószínűleg sok a bizonytalanság, de mennyire látjátok azt, hogy elindul a kilábalás, és mikorra várjátok azt, hogy az állam visszatér, mint megrendelő?
Évoszként azért elég szoros kommunikációt folytatunk a kormányzati szerepőkkel. Ugye most néhány évvel van az építés ügynek felelős minisztériummal, Lázár János vezetésével, és konkrétan az információ az tőle jött, hogy a soron következő időszakban, és meg is jelölte, hogy 2025 második fél évéig, és nagyon várjunk abban változást, hogy az állami beruházások el fognak indulni. Akkor viszont az ő elmondása szerint várható ebben változás. Én azért azt remélem, hogy a banki kamatok is konszolidálódni fognak. Ez azt jelenti, hogy el fog indulni a lakásépítés. Bízunk az otthonfelújítási programban, és abban is, hogy lesz ennek folytatása. Tehát mi most arra rendezkedünk be, hogy a 2025 inkább második fél évében várunk némi pozitív elmozdulást. Addig különösebb jelét nem látjuk, hogy mi pörgetni föl érdemi módon az építőipar, de nagyon-nagyon várjuk, hiszen azért ebben dolgozik közel 400 000 ember. Nemzetgazdasági szempontból is egy fontos területről van szó.